A fővárosi önkormányzat 5 millió forinttal támogatja a MET iskoláit. Gumi bitumen gyártására alkalmas üzemet épít a MOL az oroszországi Tatár köztársaságban, az ottani olajvállalattal együttműködésben. A beruházás 13 millió dollárból valósul meg. A magyar kormány jelenleg arról tárgyal a MOL-lal, hogy a kabinet mekkora állami támogatást tud biztosítani a beruházáshoz. Zsaroló vírussal támadtak meg több mint 400 amerikai kórházat, számolt be az NBC. A televízió szerint ez az ország történetének legnagyobb számítógépes támadása egészségügyi intézmények ellen. A több mint 35 ezer orvost és ápolót foglalkoztató szolgáltatónak klinikái, kórházai vannak Massachusetts-től Nevadáig és Új-Mexikótól Texason át, egészen Észak-Karolináig szerte az Egyesült Államokban. Szeptember elején egy düsseldorfi kórház rendszerét is zsaroló vírussal támadták meg, igaz, ott a Heinrich Heine Egyetem lett volna az eredeti célpont. Amikor a hackerek rájöttek, hogy célt tévesztettek, lehetővé tették a kórház dolgozóinak, hogy ismét hozzáférjenek az adataikhoz, de egy beteg így is meghalt, mert kénytelenek voltak máshova szállítani sürgős műtétre. És végül az időjárásról. Ma eleinte délelőtt még sok lesz felettünk a felhő, majd délutántól egyre több felé kiderül az ég, elszórtan előfordulhat eső és zápor, az északnyugati szél időnként megerősödik. 16 és 21 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Üdvözlöm a hallgatókat! Erősödik a forgalom a fővárosba vezető főbb utakon, különösen az M3-as autópályán, ott az M0-ástól csak lépésben lehet haladni, illetve a 10-es főúton Solymártól az 51-esen, Dunaharasztitól a 31-esen Gyömrőtől is nagy a zsúfoltság. A Római Nánási úton a Kadosa utca és a Monostori út között félpályás lezárásra számítsanak, mert csatornát építenek. A Várfok utcát egyirányosították a Vérmező úttól a Krisztina körút felé, mert úgy gyalogos aluljárót építenek. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perc van, és a stúdióban én vagyok ugyan, viszont otthoni stúdiójában Mihálovics András van. Szevasz András, jó reggelt!
Szerbusz Endre, én is köszöntöm a hallgatókat innen az otthoni stúdiómból, és Endrének lehet írni, az nagyon fontos, hogy ne unatkozzon szegény.
Én nem unatkozom.
Közlekedési információkat, stb. Én nem tudom szórakoztatni a zenék alatt, és akkor mindenféle ilyen borús gondolatok támadnak a fejében ezen a borús reggelen, úgyhogy szórjátok meg minél vidarabb esetmesekkel. Különösen kedveli a szóvicceket, felhívnám a figyelmet.
Igen,
erre,
azokat nagyon szeretem.
20-10-9-0-9-re szórjátok meg Endrét bátran, nyugodtan.
Oké, figyelj, még egy közlekedési információkat el kell mondanunk kettőt, és akkor utána nekivágunk annak a témának, amit beharangoztunk már.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Meghibásodott forgalmi akadály van, tehát meghibásodott egy gépjármű, ezt kell kerülgetni az M1-M7-es közös bevezető szakaszán a Balatoni út előtt, és tovább borzolja a kedélyeket a Kossuth Lajos utcában történt baleset az Erzsébet híd fele a Szép utcánál, ott sérült gépjárművek vannak a buszsávon többek között, őket kell kerülgetni, ezeket a közlekedési infókat kaptuk. És akkor az a téma, amit beharangoztunk korábban, mégpedig, hogy most már sok minden más mellett akár orvost is lehet online foglalni, de hogy ez hogyan működik, ezt fogjuk megbeszélni a Foglalj Orvost alapító tulajdonosával, ügyvezető igazgatójával, Straub Fannival. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, jó reggelt!
Nem akarnám elviccelni a témát, de van kit lefoglalni, mert gyakran lehet olvasni a magyar sajtóban orvoshiányról.
Abszolút van kit lefoglalni. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az ellátás maga, vagy az ellátók eloszlása nem egyenletes, és egy transzparens rendszer, vagy portál ugye mindig segít abban, hogy egy kicsit jobban hozzáférjünk a nehezen hozzáférhető erőforrásokhoz. Szállodáknál is ugyanezt láttuk, tapasztaltuk, azt már megszoktuk az elmúlt 10-15 évben, hogy azért még sikerül lefoglalni azt az utolsó kis helyet a hétvégi pihenéshez, nyaraláshoz, és ez az orvosoknál is ugyanígy van, hogy úgy általánosságban mondhatjuk, hogy kevés az orvos, de hogyha részleteikbe megyünk egy-egy...
Oké. Fanit mindjárt visszakapcsoljuk az éterbe. Minden esetre maga a foglaljorvost.hu már 10 éve működik, és azt lehet mondani, hogy 2011 óta piacvezető az online időpontfoglalási portálok között, és ugye hát ugye alapvetően a magyar magánegészségügyi praxisok megjelenítése az interneten a legfőbb célja, de szerintem ő ezt elmondta az előbb, és ezzel kezdett. Közben elmondanám neked, András, hogy az autómentes nappal kapcsolatban írt be hallgató, hogy nagyon jó ötlet, és adja, hogy tisztább legyen a levegő, csak előbb az igényes és működőképes BKK kellene megfelelő P+R-rel, és úgy valószínűleg működne. Szerintem csináljuk azt, hogy Fannit visszahívjuk, mert van valami gond a vonalával, zenélünk egyet, és akkor utána beszélgettünk vele, folytatjuk ezt a beszélgetést.
We'll be right back.
Na, sikerült visszatárcsázni Straub Fannit, a Foglalj Orvost alapító tulajdonosát, ügyvezető igazgatóját, és ott tartottunk, hogy most már ugye lehet orvosokat is foglalni online. András kérdezte azt, hogy a médiában sokszor felmerülő orvoshiánnyal kapcsolatban mi a helyzet, hogy nem lehet-e az, hogy nehéz online is foglalni esetleg?
Pont az online egy transzparens, átlátható adatbázis jellegű megjelenítés segíthet abban, hogy megtaláljuk a helyszínnek, időpontnak, szakterületnek megfelelő orvost, hiszen eddig csak szóbeszédre lehetett alapozni, vagy az ember a szomszéd asszony kérdezte meg, hogy tud-e egy jó gyerek, nőgyógyász, vagy endokrinológus, bármilyen speciális orvost, és akkor bizony valóban őrült telefonálgatás, meghívogatás kezdődik el, de így az ember a szeme előtt látja feketén-fehéren, hogy hol melyik orvosnál, akár még aznapra is van egy luk, amit jól be lehet foglalni.
Mennyire digitális az egészségügy? Ezt azért kérdezem, mert hogyha bárkinek bármi baja van, ahogy elhangzott az előbb is, egyből megnézi az interneten, hogy mi a baja, hol lehet erre orvost találni, milyen kezelés ajánlott erre, de úgy tűnik, mintha a magyar egészségügy, és talán egy kicsit beleértjük ebbe, azt hiszem, hogy a magánegészségügyi szolgáltatókat is, mintha lemaradásban lenne ehhez képest.
Az elmúlt egy évben, akár kettőt is mondhatok, egy robbanásszerű fejlődés volt mind az állami, mind a magánegészségügy területén. Gondolok itt az EST-re, amit azért így név szerint már talán mindenki hallott említésképpen, vagy a felhőben megtalálható recepteket, e-recepteket, amit a vírus megjelenése alatt is egy hihetetlen áttörést jelentett a páciensek hozzáférésében, hogy ugye a gyógyszereket könnyen mindenki megkaphassa. Tehát részben kényszerűségből, részben azért egy nagyon szépen előkészített folyamatot láthatunk itt az állami oldalon is, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív fejlődés található, ami hát részben egy kikényszerített fejlődés volt, de részben egy szépen előkészített.
Egyébként a magánegészségügyi szektorról mit lehet tudni, milyen helyzetben van? Azt lehet látni, hogyha csak az újságokat nézzük meg, a hirdetéseket böngészünk, akkor egyre több a magánegészségügyi szolgáltató, és egyre nagyobb ívű beruházások történnek a szektorban.
Azt, hogy több vagy kevesebb, igazából talán nem lehet ilyen egyértelműen megállapítani, hiszen mondjuk az orvosok száma jó esetben is maximum stabil, de inkább csökkenő tendenciát mutat Magyarországon. Ugye itt beszélek azokról, akik aktívan a szakmájukban orvosként dolgoznak, és a gyógyító tevékenységet végzik, mert mondjuk egy gyógyszergyárban dolgozó orvos ugye nem biztos, hogy meg fogja gyógyítani a torokgyulladásunkat. Tehát a másik, hogy ugye egyre tudatosabb befektetők jelennek meg a piacon, akik ugye egyre láthatóbban, egyre nagyobb marketing tevékenységgel végzik a munkájukat, tehát mi korábban mondjuk jellemzően inkább kisebb ilyen munkaközösségek, orvosközösségek voltak, lakásrendelők, ők azért nem marketingezték halálra magukat, tehát így nem kerültek annyira a szemünk elő, mint most, ahogy óriás plakátokat vagy city light-okat látunk a városba, különböző marketing üzenettel, ugye nagy feliratokkal, plázákban, vagy akár nagy irodaházakban. Tehát azt gondolom, hogy jobban szem előtt van, és ezáltal mondhatjuk azt, hogy egy másik fázisba, fejlette fázisba lépett a piac mindenképpen, és talán koncentrálódik is, de talán ellátási számban nem érezném azt, hogy bővült a kapacitás.
Mit lehet mondani arról, hogy milyen a, hát most nevezzük ügyfeleknek, vagy fogyasztóknak, mert nem betegeknek hívjuk bárkit, aki orvos keres, hogy a viselkedéséről, mert azt lehet látni, hogy nagyon sok más területen az emberek online megpróbálnak információhoz jutni, és egyre többen, főleg ugye nagyvárosokban, vagy nyugat-európai példákban is lehet látni, egyre többen inkább arra hajlanak, hogy online intézzenek mindent. Mit lehet tudni a magyarokról?
Ez ugye teljesen logikus, meg azt gondolom, hogy a legtöbb területen ez ma már elképzelhetetlen, hogy akár repülőjegyet, utazást, de akár a párválasztást, randikat is említhetjük, tehát viszonylag komolyabb témák is az interneten
hallanak. Hát igen, életbevágó döntések születnek, igen, egy gombnyomásra.
Igen, tehát ugyanúgy az egészségügy is már 10 éve, mi 10 éve kezdtük Magyarországon, hamarosan 10 évesek leszünk, Amerikában ez előttünk pár évvel indult csak hamarabb, tehát talán az orvoslás picit későn kapcsolódott be ebbe az online foglalásos történetbe, amit a szállás sok esetében pár évvel hamarabb azért már áttörésként láthattunk, de ugyanazzal az attitűddel, hozzáállással fordulnak a fogyasztók, páciensek az orvosokhoz is, hiszen egyfajta fogyasztói attitűdöt kezdünk felvenni, ha már pénzről van szó, és a saját zsebünkből fizetjük ki az orvosi ellátást. Úgyhogy ugyanúgy értékeléseket olvasunk, a hátterét az orvosnak lecsekkoljuk, még akkor is, hogyha a szomszédasszony ajánlotta jó szívvel, de azért lecsekkolunk ma már mindenkit. És az ilyen nagy portálok, mint mi, több ezer orvosról ad információt, fényképet, leírást, specializációt, tehát igenis fogyasztóként, vásárlóként, páciensként pont ugyanúgy működünk, mint egy autóvásárlás esetében.
Uh-huh. Mennyire érintette az egészségügyi szektort? Biztos van a foglalóorvos.hu keresztül rálátás erre, az, hogy beköszöntött ez a járvány, hiszen egy egészségügyi veszélyhelyzet állt elő, ilyenkor azt gondolná az átlagember, hogy nőtt az orvoshoz fordulók száma.
Ugye hát ez egy piactér, tehát valóban havi több 10 000 foglalás fut rajtunk keresztül, vagy segítünk ennyi foglalás esetében a páciensnek, hogy megtalálja a megfelelő szakorvost. Ez a vírus esetében a piactér azt is jelentette, hogy az orvosok is eltűntek a felületről, akik a felhívásoknak megfelelően, illetve a rendeleti szabályoknak megfelelően csak sürgősségi esetet láthattak el. Így ugye a fogászatok teljesen kiestek, fülorgégészeti terület gyakorlatilag teljesen megszűnt, és akkor radar alatt voltak a kisebb rendelők, akik úgymond a sürgősségi ellátás keretén belül még azért próbáltak segíteni a pácienseknek, hiszen attól még a migrén, a hasfájás, a vese, görcs és az őrült fogfájás nem múlt el, mert vírushelyzet alakult ki, úgyhogy gyakorlatilag sírva telefonáltak, vagy kerestek interneten a páciensek orvosi ellátást, és próbáltak eljutni, de sokszor hát ez a rendelők hiánya, orvosok ellátás hiányában ez nagyon nehézkesen működött, úgyhogy az első hullámban nagyon-nagyon leszűkült, hát legalább 70%-kal, ami számaink szerint még a magán ellátások hozzáférhetősége is.
Uh-huh. És a második hullám eddigi tapasztalatai mit mutatnak?
Ugye beszélünk is folyamatosan a partnereinkkel, és látjuk is a számokat, hogy minimális a bezáró rendelők száma. Azt azért látjuk, hogy vannak egy páran, akik vissza se tértek a piacra, vagy befejezték legalábbis a vírus idejére az orvosi ellátást, gondolok itt idősebb orvosokra, olyan orvosi rendelőre is akár, ahol idősebb volt az orvosi igazgató, és ezáltal a velük dolgozó kollégák is bőven 65, inkább 70 felett voltak, tehát van egyfajta lemorzsolódás is nagy sajnálatosan, ami ugye szűkíteni fogja a lehetőségeket. De azt látjuk, hogy második körben azért mindenki amennyire tud kitart, tehát amennyire az orvosok meg az asszisztensek egészségesek maradnak, hozzáférhetőek, és nem a kórházi munkájukban lesznek kizárólagosan elérhetőek.
Komoly gazdasági kárt okozott a szektornak ez a helyzet?
Én azt gondolom, hogy a magánegészségügy kvázi a szerencsésebb területek közé tartozik, ha mondhatok ilyet. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kellett őrült nagy ugalmasságot mutatni valakinek, akinek magánrendelője van, vagy akár ezen a területen dolgozik, és alkalmazkodni folyamatosan az új szabályokhoz, napról napra változó környezethez. De mondjuk akár egy budapesti turisztikai szektort nézve irigykedve nézhetnek a magánegészségügyre az ott dolgozók, mert hiszen azért viszonylagosan be lehetett pótolni, és nyáron egy nagy felfutást láttuk július-augusztusban a vizsgálatok számában, tehát sok orvos tényleg megpróbálta azért akkor behozni a kimaradt vizsgálatokat, és a páciensek is próbáltak az alatt a pár hónap alatt elmaradó vagy halasztott vizsgálatokat, akár műtéteket bepotolni, úgyhogy talán valamiféle kompenzáció a legtöbb helyen meg tudott történni. Hát kérdéses majd most, hogy a harmadik negyed évben ez hogyan tud alakulni, de mi optimisták vagyunk, hogy akár egy pozitív nullás növekedéssel lehet zárni a piacon az élet.
Én most a fogyasztók szempontjából gondolkodom ezen a szolgáltatáson, ugye az autóhoz hasonlítottuk korábban, meg más ilyen portálokhoz, ahol az ember tájékozódni is tud, és nyilván egy érdekes versenyt és fogyasztói tájékozottságot ad az, hogy össze lehet hasonlítani mondjuk akár az árakat, de hogy például mi a következő lépés se ennek az egésznek? Mi történik? Tehát nagyobb rálátás lesz, több összehasonlíthatóság lesz?
Igen, és hát ez az induláskor is a célunk volt, bár ugye viszonylag lassan organikusan nőttünk az elmúlt években, talán egy picit meg is előztük a piacot. A páciensek igényét valószínűleg nem, de az orvosok picit nehezen nyitottak azért a digitalizáció meg a piacosodás felé. Tehát ők voltak azok, akik az elején nem feltétlenül örültek az értékelések lehetőségének. Mi páciensként nem értjük, hogy miért nem jó az, hogyha az ember elolvassa egy orvosról, hogy milyen jó, vagy a recepciós milyen kedves volt, vagy a parkolás esetleg nehéz kezdve egyébként.
Hát mert ez ott kint van a placon. Hát eddig is ugye az volt, hogy elmondták egymásnak az emberek szájhagyomány útján, de most meg ott van, és mindenki olvashatja.
Feketén-fehéren, tehát azért ez egy picit nehéz terep volt, mire ezt az orvosaink megszokták, de ma már azt mondhatom, hogy inkább büszkék erre. Tehát eljutottunk oda, hogy ugyanúgy, ahogy egy étterem kirakja büszkén, hogy 5 csillagos étterem, és 500 értékelő 4,5 fölötti átlagra szavazott, ugyanúgy az orvosaink kis büszkén kirakják a kis oklevelüket, meg az évvégi kis átlagukat, és ez egy jó dolog, hogy legalább innen van visszajelzése egy orvosnak, hiszen azért nehéz megítélni valakinek a szakmai munkáját, hogy ő most jó orvos, nem jó orvos, de az minden esetre egy jó visszajelzés, hogy a páciensek emberségesnek, kellemes, találják az orvost, kellemesnek a környezetet, professzionálisnak a felszerelést, tehát, hogy ezzel valóban transzparenssé tudjuk tenni. És ugye onnantól kezdve, hogy most már azért elértünk egy jelentős méretet itt a magánegészségügyi piacon a számokat tekintve, tehát ugyanúgy statisztikai adatok keletkeznek nálunk, mint a szállás.com vagy az ingatlan.com esetében, ahol egy egész piacra jellemző dolgok vetülnek le, és itt is látjuk, hogy az értékelés az egyik legizgalmasabb része a páciensek számára.
Mi a következő lépés a digitalizáció területén? Kamerán keresztül meggyógyíthatom magam?
Igen, ugye ezek a távkonzultációs megoldások megjelentek valóban Magyarországon is. Azt láttuk, hogy a vírus alatt mindenki gyorsan megpróbálta bevezetni a saját rendelőjében. Mind az orvosok felől volt egyfajta ellenállás, mind a páciensek egy kicsit ockodtak, de persze, ha nem volt más lehetőség, akkor elkezdték használni ezt a megoldást. Mi most azt tapasztaljuk, hogy gyorsan eldobta mindenki június 1-jével a távkonzultáció lehetőségét. Természetesen egy-egy terület, mondjuk pszichológia vagy endokrinológia, ahol nagyon nem szükséges a fizikai kapcsolatot, ott részben megmarad, de alapvetően Magyarországon, ahol viszonylag nincsenek nagy fizikai távolságok, és még azért elérhető az orvosi ellátás, mindannyian sokkal jobban ragaszkodunk a személyes kapcsolathoz. Így azt gondolom, hogy ez is bekerült az életünkbe, de azért nem volt egy átütő szerepe, de azért folyamatosan haladunk előre, tehát az e-recept, mi most vezetjük be azt, hogy online fizetés is legyen rögtön a foglaláskor, hiszen ahogy egy siófoki 3-4 csillagos szálloda is 20-30-40 ezer forint, ma már egy orvosi vizsgálat is ugyanannyiba kerül, tehát igazából nincs jelentős különbség, hogyha befoglalok egy szállodai egy éjszakát, vagy befoglalok egy drágább budai rendelőt, úgyhogy itt pont a szűkös kínálat miatt most már páciensként el kell köteleződni, hogyha az ember időpontot foglal.
Mennyire nehezíti a digitalizációt a magánegészségügyben az, hogy azért a kiskereskedelmi láncok, vagy akár csak a partnerkereső oldalak azért az adatokkal kissé szabadabbul bánhatnak, mint mondjuk az egészségügyben dolgozók. Ugye itt azért elég komoly magánügy az, hogy kinek milyen betegsége van, ki mikor milyen orvoshoz járt, ez okozhat-e bármiféle akadályt ebben a folyamatban?
Azt gondolom, hogy ez nem akadály, hanem adottság. A fogajorosz.hu-nál is természetesen regisztrálhatnak a páciensek, akár a korábbi vizsgálataikat visszanézhetik, tehát egyfajta adatkezelés zajlik, ez természetesen GDPR, egészségügyi adatkezelés minden szempontból szerencsére egy nagyon szabályozott terület, tehát itt azért ennek örülnünk is kell páciensként, hogy ezzel viszonylag szigorúan kell, vagy jelentős szigorúsággal kell Magyarországon bánni. Valóban ez azt jelenti, hogy nem fogunk olyan szegmenseket kialakítani, hogy mondjuk a kismamákat külön megszólítsuk, vagy a dohányosokat, vagy az 50 feletti férfiakat, pedig milyen jó lenne őket rendszeresen urológiai vizsgálatra terelni, de valóban ez a jelenlegi szabályozás ezt nem teszi lehetővé. Hát itt kreatívnak kell lenni, és újítónak, hogy az ember megtalálja mégis a kommunikációs csatornákat, és végül is a nap végén abban segítsünk, hogy mindenki egészségesebb legyen, vagy tudjon maradni jobban és könnyebben elérjen vizsgálatokat, akár ezt a legolcsóbb, legpraktikusabb, neki legkényelmesebb módon. Úgyhogy ez inkább egy adottságként kell erre tekinteni, és ebben együtt élünk.
Oké, figyeljük akkor, hogy mi történik, és hogy hova fejlődik ez a rendszer. Fanni, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönjük szépen, köszönöm.
Straub Fannival beszélgettünk, a Foglai Orvost Alapító tulajdonosával, ügyvezető igazgatójával.
Pedig felfedeztem egy Kántor Endreizmust.
Az micsoda?
Mindig engem szoktatok elkézni, hogy no, kérem szépen, átkötésekkel operálok. A Kántor Endreizmus az a búcsúzásoknál fordul elő, amikor azt mondja, hogy jó, figyelünk.
Köszönöm, tényleg ezt szoktam mondani. Azt mondja a kedves hallgató, hogy sziasztok, a Rákóczi híd Budai híd főjénél Pest felé egy elakadt autót kell kerülgetni, alakul a torlódás a Szerémi úton. Gergő írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Autómentes, tök jó ötlet, és adom, hogy tisztább legyen a levegő, csak előbb az ugye igényes és működőképes BKK kellene megfelelő P+R-rel. Nekem ez a 18. kerületből úgy néz ki, hogy bemegyek a Kökire, ott az orfacsoró bűzön és hányástól tócsákon átsétálok metrózni, pótlózni. 25 éves szétszakadt fanhol buszok járnak a vonalon, amik úgy rázkodnak, hogy könyvet sem lehet rajta olvasni. Semmihez nem merek hozzáérni, mert fekete kosz ül mindenen. Szóval inkább pont. Jogos, ezek az észrevételek is jogosak természetesen. És akkor van egy fejünkre koppintás, az én fejemre lehet koppintani, mert jó van rajta jó felület, ahol lehet koppintani, és akkor így rendesen szól is, tehát nem lapítja el a haj például, mert hogyha arra koppintanál, akkor az csak ilyen tompa puffanás lenne. Az enyém fényesen csillog, és azért lehet koppantani. Szóval érdemes elgondolkodni, challenge, írja, mert ugye én mondtam azt, hogy érdemes elgondolkodni. A rádió összes munkatársa mostantól egy évig autó nélkül járjon mindenhova. Egyetlen kivétel sem lehet. Egyetlen alkalom sem, amikor autóba ültök. Ha sikerül, utána előállhattok javaslatokkal. Akkor majd lehet osztani az észt.
Egy tisztázó kérdést feltehetek?
Igen is.
Feltehetek?
Igen, mondjad. Egy
tisztázó kérdés. Rendben van, én ezt megteszem. Egyetlen egy kérdésem van, hogy a szürkét azt hova kössem az Akadémia utcába?
Igen, ez jó kérdés. Természetesen egy kicsit elszaladta az egyik, én nem azt mondtam a kedves hallgatónak, nem azt mondtam, hogy ne üljön autóba, hanem azt mondtam, hogy ő, mint értelmes gondolkodó lény, gondolja át, hogy tudja megoldani, de és azt is mondtam ráadásul, hogy biztos átgondolta már, és várunk információt tőle, hogy hogyan tudja áthidalni például az óriási forgalmat. Tehát az a baj, hogy nem mennek át infók a hallgatóknak, mert nem azt mondjuk, hogy ne használjatok autót, hanem én azt mondtam mindig is, hogy ha például lehet tudni, hogy biciklisávok vannak kialakítva a körúton, és egyébként is nagy a dugó, de emiatt talán még nagyobb, mondjuk így, akkor nem megyünk bele autóval a dugóba, mert tudjuk, hogy ott fogunk ülni a dugóban, nem tudom, 45 percet. Tehát legalábbis én személy szerint biztos, hogy nem megyek arra autóval, és kitalálok valami más közlekedési módot, amivel megközelíthetem a célomat. Tehát ez volt. Na, na most már azt mondja az András, hogy búcsúzhatok. Köszönöm szépen, szerkesztőségi chatten üzent nekem, akkor búcsúzok.
Nem, nem neked üzentem.
Ja, ha nem?
Nehéz ezt most elmondani a kulisszatitkokat felebenteni, maradjunk annyiban, hogy a sajtószabadság miben létéről.
Ja, értem.
Folyik egy eszmecsere a hátad mögött és a tudtod nélkül.
Na jó, akkor ott, megnyomom, akkor megnyomom a gombot, jó?
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindent hallottál már? Hát futóversenyt hallottál-e már? Rádióban, élőben. A Millás reggeliben. Európa egyik leghíresebb ultrafutó versenye először az éterben. Október 2-án pénteken a Millás stáb leköltözik a rajthoz, és élőben közvetíti a versenyt a műsor alatt. Ébredj velünk és a 14. NN Ultra Balaton futóival, akik aznap körbefutják a tavat és 221 kilométert zsebelnek be. Ilyen még nem volt. Október 2-a Millás reggeli NN Ultra Balaton. Jól belefutunk a reggeledbe. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Október 1-től elérhetőek a májusban indult informatikai tanfolyamokra épülő alapképzések. A korábbi programot sikeresen teljesítők négyféle képzés közül választhatnak. Az államilag támogatott képzésre azok jelentkezhetnek, akik a nyár elejé vizsgán magas pontszámot értek el. Távoznia kell az autonóm katalán kormány éléről az elnöknek, miután a spanyol legfelsőbb bíróság másfél évre eltiltotta közhivatal betöltésétől. Quim Torrát azért ítélték el, mert a Központi Választási Bizottság utasítása ellenére nem távolította el a középületekről a politikai szimbólumokat a tavalyi parlamenti választások kampányidőszakában. Szobrot avattak Bálint gazda emlékére Budapesten. Kocsis András Sándor alkotása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Békásmegyeri központjában a Megbékélés háza temploma kertjében kapott helyet. Bálint György idén nyáron életének 101. évében hunyt el. Délelőtt még borongós időnk lesz, majd egyre több felé kiderül az ég, elszórtan előfordulhat eső, zápor, 21 fokot mérhetünk maximum délután. A hírszerkesztőt, Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
A fővárosban befejezték a helyszínelést a Kossuth Lajos utcában befelé a Szép utcánál, azonban a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Asztória környékén torlódásra kell készülni. Egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Balatoni út előtt, a budaörsi bevásárló központoktól lassabb haladásra kell készülni, az Egér úton és a Balatoni úton befelé szintén erős a forgalom. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Körvas útsor közelében két baleset is történt, lépésben lehet közlekedni. Nehezen járható a Váci út a városhatártól az Árpád útig, az Üllői út határút Kőér utca csomópont és a Mázsa tér környéke, a Fiumei út, a Kerepesi út és a Tököli út a Baross tér előtt. Lassú a haladása a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton, a Szilágyi Erzsébet fasornál, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Budai alsó rakparton a Szépvölgyi úttól délre és a Petőfi hídnál északra, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól déli irányban. A 8. kerületben a Baross utcában a Szigany utca közelében korlátozásra kell készülni, mert kidőlt egy fa, a két irány forgalma felváltva haladhat. A 3. kerületben a Nánási úton a Kadosa utca és a Monostori út között félpályás lezárásra kell készülni, mert csatorna építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A másik oldalon mindig fúj a szél, sötét nyírkos kötszitán, ingújba rejtett altatókon ér, egy megtébolyodott világtalan király, mesébe illő szereplők egyenként káron ladikján, retúrjegyekkel farzsebükben integetnek, hogy milyen kár. Oh.
hogy itt maradtál.
Vigyél el innen kicsi eső,
vigyél messze innen el a mögötte mácsorgó idő. Ha a szemeivel játszik egy teddy bear, kómában fekvő idegenek fogaik között szorítják a remény rózsaszín magvait, és a fejembe zúgnak a szirénák.
Traktorral mentek a szirénák.
Vigyél el innen kicsi eső,
vigyél messze innen el a mögötte mácsorgó idő. Maradványaim táncol egy teddybe.
Csukom az ajtót, kattan az át, tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanatra megáll, méricskélem a tűfokát, hogy átfér-e rajta a menekülő hirtelen őszülő idő. Hátán egy csontokkal teli zsák, és a bokorból lesnek a hiénák.
Tankokkal mentek a szirénák.
Vigyél el innen kicsi eső,
vigyél messze innen el a mögötte mácsorgó idő. Elén farol egy luxus Bentley-vel.
A fogsorát a hulladék gyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát, bezárt a magyar királyi tébolydát.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Jerry Lee Lewis születésnapját üljük, drága barátaink, ugyanis 85 éves a mai napon, a jeles rock and roll idol. Tőle választottunk aranyköpést, nagyon egyszerű dolgot mondott, így hangzik: ha a pokolba kerülök, majd ott is zongorázok. És ez valószínűleg így is lesz.
Igen, egyszer volt egy nagyon érdekes fellépése, ahol hogy is mondjam, az egészséges önbizalommal megáldott Jerry Lee Lewis kifogásolta, hogy az hogy lehet, hogy nem ő az utolsó fellépő, és hogy a Chuck Berry jön utána. És mondták neki, hogy ez így jó, mert a Chuck Berry az mégiscsak a Chuck Berry, és ezen annyira kiborult, hogy úgy döntött, hogy egy kicsit begyújtja a rakétákat, illetve nem is a rakétákat, hanem előkapta a lapos üveget, ami mindig nála volt, és telelocsolta a zongorát, és begyújtotta úgy, ahogy volt. Úgyhogy rendőrrel kellett elvinni az örjöngő fiatal hölgyeket és a tömeget, úgyhogy Chuck Berry már nem nagyon tudott ott mit csinálni. Azt mondta neki egyébként a film, az életrajzi film szerint, amiket Dennis Quaid játszotta Jerry Lewis-t, amikor ment kifele a színpadról, és ott lángolt a zongora, oda rohantak be eloltani, hogy te jössz, tigris. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy így történt, de ez elég kemény a Chuck Berrynek.
Megvan, hogy ő neki az a rendkívül szimpatikus beceneve van, hogy gyilkos.
Kinek?
Jerry Lee Lewis.
Ne! Ez nincs meg.
El is mesélte, hogy honnan kapta ezt a becenevet. Egyesek szerint a virtuóz zongora játéka miatt, de ő maga azt mondta, a becenevemet körülbelül 15 éves koromban kaptam, amikor kijöttem az iskolából, Cecil Hellerzol mondta, hát Viszlát Killer. Én erre azt válaszoltam, oké, találkozunk a biliárteremben. Aznap mindkettőnket felfüggesztettek 2 hétre, nem is tudtunk egymásról, csak úgy összefutottunk. Én egy tanárral verekedtem, ő meg egy másikkal, emiatt gyilkosnak hívtuk magunkat. Így kezdődött az egész.
Nagyon kellemes. Egy igazi role model, egy olyan ember, akire fel lehet nézni és követni a cselekedeteit. Begyújtja a zongorát, verekszik a tanárokkal, gyerekeket, amíg a suliba vagytok, addig csak nyugodtan, a home schoolba no, vagy az otthon tanulásban no, már nem szabad ilyet csinálni.
Nem az, hogy már nem szabad. Vannak iskolaőrök, akik, hogyha megkínálják az feltörekvő kis Jerry Ray Lewis-okat kádárkolbásszal, abból sírás lesz.
Na tessék. Köszönjük szépen. Jerry Ray Lewis 85 éves.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A hagyományos differenciálmű nagy hátránya, hogy két oldalt gyakorlatilag azonos nagyságú nyomatékot képes az útra vinni. Ha viszont az egyik oldalon például jég van a kerék alatt, az útra vihető nyomaték szinte nullára csökken, és vele együtt a másik, jobban tapadó oldalon is, és a jármű nem tud elindulni. Ilyenkor van szükség differenciálzárra, amely korlátozza vagy teljesen megakadályozza a differenciálmű működését. A differenciálzár lehet automatikus működés is, de a teljes zárásút minden esetben a vezetőnek kell bekapcsolnia.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának 4-es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia.
Na, itt van velünk a vonalban Kovács Anton, a Shiva Force vezérigazgatója. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Erről lesz szó, ez nem egy ilyen lövöldözős játék, hanem egy sokkal komolyabb téma. És hát érdekes dolog lesz, mert hogy ugye a Netscape alapítója egyszer azt mondta még 2011-ben, hogy a szoftver fel fogja falni a világot, erre aztán a Microsoftnak a vezérigazgatója Satya Nadella azt mondta rá 6 évre, hogy ma már minden cég szoftver cég, akkor valószínűleg sikerült és beteljesült a Netscape alapító jóslata. A szoftver és az IT fejlesztésen múlik, vagy áll, vagy bukik egy cégnek a sorsa. Na, ezt fogjuk akkor végig tárgyalni Kovács Antonnal. Tényleg ilyen egyszerű a történet? Tényleg ennyire durván az IT függ az üzleti siker? Hogy látjátok?
Hát még ritkán nevezik nevén a dolgot, de mostanában egyre gyakoribbá válik, hogy egy IT vállalat azért megy csődben, mert képtelen az ötleteit modern IT megoldásokra, szoftverekre vagy kódra lefordítani. Ugyanannyira tipikus lehet, mint az, hogy talán már megszoktunk, hogy egy iparág új szereplője azzal tarolja le a piacot, hogy zseniálisan alakítja a digitális terméki az ötleteit. És ilyen szempontból igenis az IT ez egy kulcs szereplő abban, hogy a vállalat rugalmas legyen, és az üzleti döntéshozók meghozott döntései időben és várt minőségben landoljanak az ügyfeleknél. A nap végén minden ötlet és üzleti döntés egy modern digitális vállalatnál IT megrendelésé válik. Biztosan lesz digitális termék, szoftver, frontend és felhasználói felület is belőle. És tisztán önmagában egy-egy módszertan vagy technológia nem képes ezt a stabil rugalmasságot skálázhatóan és biztonságosan szállítani, ezért a Shiva Force-nál az évek során megtanultunk a hagyományos projektmenedzsment, az agilitás és a DevOps területeket közösen termelőre fordítani. A jelenlegi gazdasági körülmények ez egy tomboló vihar, amely össze-vissza rángatja a vállalatokat. Bármi váratlan történik a vállalatoknak, azonnal reagálniuk kell rá az ügyfel oldalon. Ezt a frontend fejlesztés piacán, ezt a ritmust és ezt a rángatást mi már 20 éve hozzá vagyunk szokva ehhez. És
De mi az a DevOps?
Hát a DevOps az egy olyan kevésbé ismert varázsszó, ami a fejlesztés és az üzemeltetés szavak összeolvadásából ered, és egy olyan IT kultúrát, aktív együttműködés, filozófiát takar, aminek az a célja, hogy gyors, biztonságos és nem utolsó sorban gazdaságos IT szállítási lánc jöjjön létre. Üzleti oldalon mind a három szempont rendkívül fontos szerintünk.
Uh-huh. Ez
annyira...
Gyakorlatban.
Gyakorlatban ez úgy működik, hogy a legjobban egy ilyen fektetett nyolcassal tudnám bemutatni, amelyik az egyik ágon a tervezés, építés, tehát maga a szoftvernek a felépítése, az integráció, a másik oldalon pedig az élesítés, megfigyelés és az üzemeltetés, plusz ugye a legfontosabb a visszajelzés van, és ez egy ilyen egymás, tehát egy ilyen folyamatos, állandó és nagyon gyors ütemben zajló körforgás, és ez a piac ez annyira fontos lett, hogy 2018-ban 3,4 milliárdos volt, és 2026-ban 15 milliárd dollárosra fog nőni a legnagyobb elemzők előrejelzései alapján, tehát nem egy kis piacról beszélünk.
Hogy haladnak a vállalatok? Mert nagyon sokat beszélünk például, hogy a felhő elterjedtsége milyen, hogy halad a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás alkalmazása a céges szektorban, de ez a bizonyos DevOps, amiről most beszéltünk, annak az elterjedése hol tart?
Hát a DevOps az nem egy ilyen használom-nem használom kapcsoló. Van egy pár ilyen elitista, aki élvonalban van, de a vállalatoknak kb. Az 50%-a nagyon erős lemaradásban van. Míg hozzánk hasonló modern digitális vállalatoknak már van több mint 10 éves tapasztalata a DevOps bevezetésében is használatában. A State of DevOps globál felmérés szerint például a DevOps-ban élen járó cégekhez képest a DevOps-ban lemaradók, azok 7-szer annyi esélyük van arra, hogy egy változás hibát okozzon. Miközben, hogyha egy ötlettől a megvalósításig 106-szor lassabban tudják kivitelezni az adott dolgot, tehát képzeljük el, hogy mondjuk egy élen járó cégnél az ötlettől a megvalósításig akár egy nap telik el, akkor ez azt jelenti, hogy a lemaradóknál ez egy 3,5 hónap, és akár tud lenni. És itt maga a szállítási láncnak a sajátosságaiból adódik ez a fajta időbeli különbség.
Uh-huh. Mi akadályozza a terjedését ennek a módszernek, hogyha ez ilyen klassz dolog?
Hát talán ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjam válaszolni, talán hoznék egy hasonlatot mondjuk a nyomdaiparból. Tehát, hogy ugye 500 évvel ezelőtt voltak a kódexírók, akik pár száz év alatt átálltak egy ilyen kéziszedésű nyomdára, majd utána pár tíz év alatt az elektronikus szerkesztésre, és most pedig az okos fénymásoló senkinek nem okoz problémát bent a cégen belül. Oda megyek, semmilyen stressz nélkül megnyom rajta a gombot, és lefénymásolom magamnak egy papírt. És ugye az IT piacon az a probléma, hogy ez a változás az elmúlt 10 évben zajlott le, és egyszerre jelen van a piacon a kódex másoló, a kéziszedésű nyomdák, elektronikus szerkesztés és az okos fénymásoló szintű ilyen elitista csapatok, mm-hmm. És egyszerűen például olyan cégek, mint mi, nekünk egyszerre mind a négy dolgokba helyet kell állnunk, hiszen a vállalatoknál abban hibáznak meg a leggyakrabban, hogy valaki mondjuk, aki tele van kódex másolókkal, és emiatt tehát nagyon sokáig tart, mire egy-egy változás végig tudják vinni az ő IT rendszerükben. Negyed évente tudnak csak kiadni egy újabb release-t, egy újabb verziót. Őket például a vezetőség elkezd nyomasztani arra, hogy nézzétek meg az elitistáknak egy ilyen egygombos telepítés van, hogy már szinte nem is kell megnyomni a gombot, hanem minden automatizálva van. És ennek egy hátránya van, hogy az emberek annyira hihetetlen, így nem bírják elképzelni, hogy ezt meg lehet ugrani, és egyszerűen feladják és elmennek. Hiszen az a rendszer, amit ők létrehoznak, ami akár a kódex másoló szintjén is, az, ami nagyját tette őket, és butaság ezt egyik napról a másikra feladni, hanem egy folyamatosan lépésről lépésre kell tudni szinteket ugrani, és nagyon sok vállalat ezen a ponton hibázik, hogy egyszerre akarja túl nagyot ugrani. Tehát, hogy ez egy fokozatos folyamat.
Uh-huh. Mennyire van itt szükség az együttműködési készségre? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye itt nagyon az IT-nek nagyon pontosan kell tudnia, hogy mit csinál a marketing, mit csinál az üzemeltetés, mit csinálnak az egyes részlegek. Eddig viszont nem volt ez jellemző. fejlesztettek valamit, és utána lenyomták a kollégák torkán az IT megoldásokat, akik meg nem szerették, nem használták, és akkor sorolhatják hosszasan.
Hát igen, abszolút így van, tehát hogyha megnézzük, hogy akár 10 évvel ezelőtt milyen technológiák voltak, azok csak ilyen típusú lassú működést tették lehetővé, hogy több hónapon keresztül megtervezte az üzlet, vagy akár a marketing, több hónapig tartott, mire az IT át tudta venni, mire teljes körülön le tudta tesztelni. Mondjuk, hogyha megnézzük egy ilyen 500 teszt esetet, az akár több napon keresztül tart egy tesztelőnek, mire végig teszteli egy ilyen integrált rendszerben, és egyszerűen a technológiai fejlődés lehetővé teszi azt, hogy ugyanez az 500 esetnek a letesztelése ez egy 10 perc alatt automata elvégezzen. És ezáltal nincs szükség ezekre a nagyon nagy átadásokra, és a nagy vállalatoknál egyszerűen megszokták azt, hogy hát itt a dolgok nem gyorsan történnek, hanem minden dolgoz idő kell, és akkor így mindenhol várakozik akár több hetet is egy ilyen kiadás, és de azáltal, hogy a technológia lehetőséget biztosít nekünk, hogy mi gyorsan tudjuk bereagálni, csökkenjen nullára gyakorlatilag a félelem szint, hiszen hogyha van egy automata, ami megmondja, hogy azt, amit én csináltam, abban nincsen hiba, akkor én bátran megyek vele az éles környezetbe, bátran telepítem, hiszen tudom, maga biztos vagyok. És egyszerűen ezek a silók elkezdtek lebomlani, és a DevOps is maga úgy született meg, hogy a fejlesztés és az üzemeltetési lévő kollégák azok nagyságrenddel közelebb tudnak ülni egymás, sőt megjelent egy külön szakma, ami a DevOps szakértő, aki mind a két területhez ért. Nem kell évekig beletanulni, hanem most már sokkal gyorsabban történnek.
Pont ezt írja az egyik kedves hallgatónk, hogy én egy éve kezdtem el, tetszik a DevOps, de nagyon nehéz infót találni hozzá, és rendszerezett infókat.
Hát igen, ha valaki megszólítva érzi magát, az még tud csatlakozni a szakértőink által szervezett ingyenes 8-es DevOps-os webinárium sorozatunkhoz, ami nem csak IT-soknak, de a technológiához vonzódó üzleti vezetőknek is ajánljuk. És a motiváció nagyon egyszerű, a túlélés. Tehát egyszerűen az látszik, hogy aki csak lassan tanul meg bereagálni dolgokkal, annak nem lesz esélye a nagyon gyorsan változó modern korban alkalmazkodni. Úgyhogy én szerintem ez egy kulcsfontosságú momentum a modern digitális vállalatoknál, hogy a DevOps kultúrát ők tudjanak elterjeszteni házon belül.
Mi van azokkal, akik most eszmélnek, elgondolkodtak, de még nem léptek a tettek mezejére? Hogy lehet őket átbillenteni? Mit lehet mondani azoknak, akik mondjuk gondolkodnak azon, hogy most DevOps vagy nem DevOps? Mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy ez megint valami úri huncutság, mindig ki kell találni valami újat, most éppen ezt találták ki, könnyen jött ez is, majd könnyen elmúlik, és ott mi cégünk meg túlél.
Abban az esetben, hogyha nekik egy évük van arra, hogy a problémától a megoldásig eljussanak, akkor az ég alatt a világon semmit nem kell változtatni. De hogy a konkurencia napokon belül tudja ezt reagálni, és ők is szeretnének ezt erre a sebességre felgyorsulni, akkor a legfontosabb dolog, aki nagyon le van maradva, az, hogy ne kapkodjon, és ne cseréljen címkéket. Ne kapkodjon azért, mert ez egy gondos tervezést igényel, ez a kultúraváltás, ez a fajta transformációs, és attól, hogyha a kódex íróknál kicserél a címkét, és ráírja az, hogy fénymásoló, ha oda behagyják egy papírt, attól ugyanúgy nem fogja tudni gyorsan megcsinálni, mert ehhoz nem csak technológia, hanem folyamatra és képzésre is szükség van, illetve magukra a szoftverekre is szükség van egyszer, és akkor fog megváltozni ez a dolog.
Uh-huh. Csodaszer? Ez a DevOps?
Nem. Ezek kemény hétköznapok, tehát most is ma reggel megnéztem a státuszt abban, ami nálunk visszajelzési, ilyen napi azonnali visszajelzési rendszer, és az egyik kollégám egy csodálatos 3 bombát nyomott ma reggelre, azért, mert tegnap neki az egyik ügyfélnél kellett deployolni, tehát itt kitenni az egyik elkészült terméket, és magában a szállítási láncban voltak fennakadások, nyomta a gombot, nem működött, tehát ugyanazt érezte, amit mi is érzik, ha oda megyük a fénymásolót, nyomuk a gombot, és nem működik. Uh-huh. Tehát ez nem csodaszer, vagy nem tudom, fénymásoló, az csodaszer? Nem. Hanem az egy hétköznapi tárgy. Na, de ops is ilyen.
Egy kódex másoló, ha meglátott volna annak idején egy fénymásolót, azt mondta volna, hogy igen.
Hát igen, és mivel most is vannak még egyszerre, ahogy mondtam, a piacon nem csak fénymásolók, hanem kódexírók is, akik kézzel minden egyes betűt gyönyörűen megrajzolják, heteken keresztül telepítik ki valamit, kontra pár száz méterrel arrébb megnyomják egy gombot, és egy több száz gépből álló, több száz rendszerből álló ökoszisztéma föláll két-három óra alatt. Tehát a kettő között egyszerűen óriási a különbség, és így az egyik oldal fel sem tudja fogni, hogy milyen lehetőségek vannak a túloldalon, és emiatt rettenetesen fél. Mert a kulcsfontosságú momentum ebben ennek a félelemnek a csökkenése azáltal, hogy nyugodt körülmények között meg tudjuk mutatni, hogy az igen biztonságos, hogyan tudunk a security-t, hogyan tudunk a hibázást minimálisra csökkenteni, és ehhez nyugodt körülmények kellenek, amik általában a kódexíró típusú cégeknél nincsen, hiszen annyi munkájuk van, hogy tudják, hogy előre 3 évre be vannak táblázva.
Uh-huh. Anton, egy kérdés maradt a végére. Nem stresszes ez a cucc? Mert itt egyfolytában jönnek elő a problémák, egyfolytában egyeztetni kell, egyfolytában fejleszteni kell, ott visszacsatolni, de mire ezt megoldottuk, jön a következő részleg, következő problémája. Nem tűnik egy ilyen fáklyás menetnek ez a dolog?
Hát nem tudom, tehát ugyanúgy, hogy mondjuk egy kolléga, hogy aki mondjuk irányítja a vonatot, az nagyon stresszes munka. Hát látja, hogy jönnek a sínek, látja, hogy valamilyen akadály van, fogja, meghúzza a kart, attól lelassulunk. Tehát hogy a lelassulás vagy a gyorsulás az csak egy karmozdulat vagy egy gombnyomás, akkor ez kevésbé stresszes. Ha viszont semmilyen kihívás nem lenne belőle, akkor nagy valószínűleg senki nem akarna ott dolgozni, mert halálunalom lenne. Tehát ugye szerintem ezt be lehet lőni egy nagyon egészséges szintre, amikor tudunk a céljainkat elérni, és tudunk a piacon a piacon az ére kerülni, azáltal, hogy ezeket az eszközöket használjunk, és nem viszünk túlzásba.
Oké, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
És jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm szépen, sziasztok.
A DevOps rejtelmeivel ismerkedtünk meg, és aki...
Hallott, Endre?
Igen?
Az Ácsot nem kéne egy DevOps-ba beíratni?
De. Én az Ácsot mindenképpen írassuk be.
Hogy lesz a Gáborból DevOps?
Kovács Anton, a Sivaforce vezérigazgatója segített nekünk ebben.
Team First, a Millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovata hangzott el.
És más nem maradt hátra, csak előre, illetve egy zseniális kis novella gyűjteménnyel, vagy ilyen folytatásos sorozattal jelentkezett itt a sorozat SMS-sel a kedves hallgatónk. Azt mondja,
a dühös hallgató?
Egyébként dühös egy kicsit. Szerencsére rendőrirányítás van valami amfóra miatt a Bajcsi Andrási sarkán, ezért kerüljétek el, nem lehet átjutni. Nem kedves hallgató, hanem egy törzs hallgató Stuka írja. Aztán valami diplomáciai majom miatt szívtunk itt 20 percet. Két másodperccel később, na eltakarodtak. Megint 30 másodperccel később, minden irány feltorlódott. Majd 2 perccel később, miért a reggeli csúcsban kell delegációsat játszani? Az menő? A fene egye meg. Újabb 2 perccel később, for your information, a Calvinig állt a forgalom, emiatt a majomság miatt. Stukát szerintem jelentősen feldühítette ez a diplomáciai torlódás, úgyhogy...
De én az a baj, hogy kis hiátus támad bennem. Tehát megvolt a felvezetés, a tárgyalás, az immédiás resz, amikor ugye az istenek beavatkoznak, utána jön a megoldás, de valahol a feloldódás.
Nincs a feloldás, így van.
Ilyen, a katarzis megvolt, igen. Hogy egyébként meg nyílnak a völgyben a kerti világok, vagy nem tudom, valamit így a végére.
Valami, így van, igen. Szóval, hogy neki nyugalom. És hát természetesen rengeteg információ a biciklis, illetve autós közlekedéssel kapcsolatban, ezeket megpróbáljuk majd beépíteni a műsor szövetbe, egy Mihálovicsizmus később. Azt mondja, hogy egy dolgot Jerry Lee Lewis-szal kapcsolatban, egy zseniális e-mailt kaptunk az infokukac@millasreggeli.hu-ra Gellértől. Bejött az üzletünkbe egy 50 év körüli férfi. Ránézett egy lemezre. Egy Jerry Lee Lewis lemez volt. Nem eladó. Milyen zenét szeretsz? Kérdezi. Rockot szeretem. Egy hét után ismét bejött. Cseréljük el ezt a lemezt a Jerry Lee Lewis lemezzel, mondta. Most vettem a Rózsavölgyi zeneboltban. A Led Zeppelin 2-es lemeze volt. Cseréltem. 1970-ben történt. Ez a tőmondatok császára Gellért írta ezt meg nekünk, akinek ezennel javaslom, hogy a 100 szóban Budapest pályázatra is jelentkezzen ezzel, mert ez nagyon klassz, úgyhogy Jerry Lee Lewis és Led Zeppelin második lemez harca. Na jó, jön.